a három napszak látomásai között, melyekben a fenti nagy legelőn történteket láttam, mutattak nekem egyet és mást arról a vidékről, ahol Ábrahám élt, de ezek legnagyobb részét elfelejtettem. Egyszer láttam azt a magaslatot, amelyen Ábrahám föl akarta áldozni Izsákot. Máskor világosan megmutatták nekem Hágár és Izmael történetét a pusztában, bár ez innét távol van. Az összefüggést már nem tudom. Ábrahám első lakóhelye magasan feküdt. A három királyok hazája körülötte terült el alacsonyabban. Most szeretném elmondani Izmael és Hágár képét. Ábrahám hegye mellett, inkább a völgy aljában láttam Hágárt a cserjésben bolyongani a kisfiával, mintha teljesen eszét vesztette volna. A kisfiú néhány éves volt, hosszú ingecskét viselt. Hágárt hosszú köntös burkolta, mely a fejét is elfedte, alatta rövid ing, felső testén szoros és erős ruha, karjain szoros ruhaújj. A kisfiút lefektette egy kiemelkedésre egy fa alatt, és jelet írt a homlokára. A jobb felső karja a melle és a bal felső karja közepére. Amikor elment, a homlok jelet nem láttam. A többi azonban, mert a ruhára írta, vörös-barna színben látható volt. Ez a jel keresztformájú volt, de nem a megszokott kereszt. A máltai keresztre hasonlított, ha négy háromszöget egy kör köré kereszt alakba rajzolunk. A négy háromszögbe jeleket vagy horogszerű betűket írt, melyek jelentését nem tudtam pontosan érteni. Láttam, hogy a kör közepébe két vagy három betűt ír. Nagyon gyorsan írta, piros festékkel, amit, mintha a kezében tartott volna, ha csak nem vér volt. Közben a hüvelyk és mutató ujját összefogta. Ezután megfordult, fölnézett az égre, és többi nem törődött a fiával. Puska lövésnyi távolságra ment, és leült egy fa alá, ahol hangot hallott az égből. Fölállt, tovább ment, és újra hallotta a hangot. Egy lugas alatt meglátott egy forrást, megtöltötte bőrtömléjét, visszament a kisfiához, megitatta, elvezette a forráshoz, a megjelölt ingecske fölé más ruhát adott rá. Ebből a látomásból ennyire emlékszem. Úgy gondolom, hogy korábban már két alkalommal láttam Hágárt a pusztában. Egyszer a fia születése előtt, és később úgy, mint most, a gyermek Izmaellel. November 27-éről 28-ára virradó éjszaka láttam, hogy a beálló szürkületben Teokenó siető karavánja egy romos városban utoléri Menzor és Szair karavánját. E városban magas, szabadon álló oszlopok álltak nagy sorokban. A kapukban, amelyek összeomlott tornyok voltak, és néhány más helyen sok nagy, szép képoszlop állt. Nem olyan merevre faragottak, mint az egyiptomiak, hanem szép, mozgalmas ábrázolások. A vidék homokos és sziklásan hegyes volt. E pusztai város romjai közé emberek telepedtek be, akik rablók benyomását keltették. Csak állatbőrt csavartak maguk köré ruhának, és kopját hordoztak. A bőrük barnás, a termetük alacsony, zömök, de szokatlanul fürgék. Nekem úgy tűnt, hogy egyszer már voltam ezen a helyen, talán azon utazás közben, amelyet a próféták hegyére és a Ganges vidékére tettem álmomban. Amikor mindhárom karaván együtt volt, másnap reggel sietve folytatták útjukat, elhagyták a várost, és az ott élő szegény fickók közül sokan csatlakoztak hozzájuk a királyok bőkezűsége miatt. Még félnapi távolságra tovább mentek, aztán pihenőhelyet készítettek maguknak. Krisztus halála után ebbe a romvárosba küldött János apostol két tanítványt, Szaturnint és Jonadabot, Péter féltestvérét, hogy hirdessék az evangéliumot. Most együtt láttam a három szent királyt. Az utolsóként ide érkezett legtávolabb lakó Teokenónak, szép sárga volt az arca. Ismét abban ismertem fel őt, aki betegen feküdt a sátrában, amikor 32 évvel később Jézus az ígéret földje közelében, a letelepedésük helyén meglátogatta a királyokat. Mindhárom királlyal együtt volt négy közeli rokon, vagy családjuk barátja, úgyhogy a királyokkal együtt 15 előkelő férfi volt a karavánban, melyet egy sereg tevehajcsár és szolga követett. A kíséret ifjú tagjai között, akik derékig mesztelenek voltak, és szokatlanul jól tudtak futni és ugrani, fölismerem azt az Eleázárt, aki később vértanú lett, és erekjén van tőle. Délután a gyóntatója még egyszer kérdezte a szent három királyok neve felől, mire Anna Katalin így válaszolt: Menzor, a barnás, Krisztus halála után Szent Tamástól a keresztségben a Leander nevet kapta. Teokenót, a sárgás öreget, aki Menzor táborában, Arábiában betegen fogadta Jézust, Szent Tamás Leónak keresztelte. A Barnát, aki Jézus látogatásakor már halott volt, Szeírnek vagy Szaírnak hívták. A gyóntató atya kérdezte, őt hogyan keresztelték meg? Katalin nem hagyta magát lépre csalni, és nevetve mondta, ő akkor már halott volt, és vágykeresztséggel volt megkeresztelve. A gyóntató atya most ezt mondta, soha életemben nem hallottam ezeket a neveket. Hogyan jutottak a Gáspár, Menyhért és Boldizsár névhez? Anna Katalin így válaszolt, igen, így hívták őket, mert ez rímel a személyiségükre. A nevük ugyanis ezt jelenti, ő szeretettel jár, ő körül jár, hizelegve jön, kedveskedve közeledik, gyorsan cselekszik, gyorsan alkalmazkodik Isten akaratához. Anna Katalin nagyon barátságosan mondta ezeket, és a három név jelentését takarója fölött a kezével pantomim-szerűen mutatta. Hogy ebből a három szóból hogyan vezethetők le e jelentések, azt a nyelvészeknek kell kikutatniuk. Fél napnyi távolságra a romvárostól, amelyben a sok oszlop és kőszobor állt, úgy gondoltam, találkozom a Szent Három Királyok karavánjával. Némileg termékeny vidéken történt. itt is ott is fekete és fehér kőből falazott pásztorlakásokat lehetett látni. A karaván a síkságon egy kuthoz közeledett, melynek közelében több, tágas, oldalt nyitott fészer állt, középen három, körülöttük több. Megszokott pihenőhelynek látszott hasonló karavánok számára. Láttam, hogy a karaván három csoportból áll. Minden csoportban öt előkelő, közülük egy a fővezér, vagy a király, aki családfőként irányított, gondoskodott mindenről, és osztott szét mindent. A csoportok azonos színű emberekből álltak. Menzor törzse kellemesen barnás, szair törzse barna, teokenóé csillogóan sárga színű volt. Fényes barna színű embert egyet sem láttam, kivéve néhány rabszolgát, akik minden csoportban voltak. Az előkelők szőnyeggel takart göngyölegek között ültek magasan megrakott állataikon. Bot volt a kezükben. Más, majdnem lónagyságú állatok követték őket, melyeken csomagok között szolgák és rabszolgák lovagoltak. Megérkezve leszálltak, teljesen lerakottak az állatokról, és itatni vitték őket a kuthoz. A kut kis sánccal volt körülvéve, rajta fal, három nyitott bejárattal. Ezen belül volt a kissé alacsonyabban álló víztartály, melynek káváján csapokkal elzárható három kifolyó cső volt. A tartály tetővel volt lezárva. A romvárosból velük jött egy ember, aki a víztartályt adomány fejében felnyitotta. Egészen laposra összehajtható négy rekeszes bőredényeik voltak, melyekből egyszerre négy teve ihatott. Nagyon óvatosan bántak a vízzel, nehogy egy csepp is kárba vesszék. Ezután az állatokat a kut közelében lévő fedetlen karámokba vezették, ahol egymástól elválasztott állásokba kötötték őket. Kőetetők voltak előttük, melyekbe magukkal hozott abrakot tettek. Ez makk nagyságú magokból állt, talán bab volt. A lerakott málha között nagy, szögletes madárkosarak is voltak, keskenyek és magasak, és a széles csomagok között a málhás állatok oldalán lógtak. Egyesével és párosával különböző nagyságú madarak voltak bennük, körülbelül akkorák, mint a galambok vagy a tyúkok. Elkülönített rekeszekben ültek, ezek voltak útközben az élelem. Bőrládákban tartották az egyforma méretűre sütött, szorosan csomagolt kenyereket, és mindig csak annyit vettek elő, amennyire szükség volt. Sárga fémből készített és drága kövekkel ékesített, nagyon drága edényeket is vittek magukkal, melyek hasonlítottak a mi templomi edényeinkhez, kehelyhez, hajócskához és tálakhoz. Ezekből ittak, és adták körbe rajtuk az ételt. Ezen edények pereme legtöbbször piros drága kövekkel volt díszítve. A törzsek ruházata kissé különbözött egymástól. Teokenó, a sárgás és családja, ugyanígy Menzor, a barnás, magas, fehér szalaggal körülvett, tarkára hímzett, magas sapkát viselt a fején. Lábszár középig érő köntösük nagyon egyszerű, néhány gombbal és díszítéssel a mellén. könnyű, széles és nagyon hosszú köpenybe burkolóztak, melyet uszályként vontak maguk után. Szair, a barna és családja tarkára hímzett, fehér dudoros sapkát viselt, a tetején más színű csomóval. Köpenyük rövidebb, de hátul valamivel hosszabb, mint elől, alatta térdig érő, végig gombolt köntös, a mellen zsinórokkal, flitterekkel és sok villogó gombbal. A mell bal oldalán egy kicsi, csillaghoz hasonló, csillogó pajzsot viseltek. Valamennyien zsinórokkal fonták körül csupasz lábukat, melyekkel a talpakat rögzítették. Az előkelőbbek övében kard vagy hosszú kés volt, mellette néhány zacskó és kötegek. A királyok és rokonaik között voltak 50, 40, 30 és 20 év körüli férfiak. Egyeseknek hosszú, másoknak rövid szakálla volt. A szolgák és tevehajcsárok sokkal egyszerűbben öltöztek, egyik-másik csak valami régi takarót viselt magán. Miután az állatokat ellátták és bekötötték, és maguk is ittak, tüzet raktak a fészer közepén, amelyben szállást készítettek maguknak. A tüzelő körülbelül 2,5 láb hosszú forgács volt, amit a környék szegény emberei nagyon rendes kötegekben idehoztak, mintha előzetes megbeszélésre tették volna. A királyok háromszögletes mágját raktak, és köréje magasba rakták a forgácsot, és egyik oldalon nyílás hagytak a levegőnek. Nagyon ügyesen csinálták. Hogy miként gyújtottak tüzet, igazában nem tudom. Azt láttam, hogy egyikük egy darab fát egy szelenceszerűségbe, másik fába állítva forgat, és egyszer csak lángolva vette elő. Így gyújtottak tüzet. Aztán láttam, hogy levágnak egy madarat, és megsütik. A három király és az öregebbek úgy viselkedtek a törzsükben, mint házigazdák. Feldarabolták és szétosztották az ételt. A feldarabolt madarat és kicsi kenyereket kis tálra vagy alacsony lábon álló tányérra tették, és körbe kínálták. Ugyanígy megtöltötték a kelyhet, és mindenkinek inni adtak. Az alacsonyabb rangú szolgák, akik között mórok is voltak, a lakoma egyik oldalán takarón a földön feküdtek, és türelemmel várták, hogy megkapják a részüket. Úgy gondolom, ezek rabszolgák voltak. Ó, milyen megható volt e kedves királyok jósága és gyermeki egyszerűsége! Adták az embereknek, amire szükségük volt, abból, amiük volt. Még az aranyedényeket is a szájukhoz nyújtották, és engedték, hogy úgy igyanak belőle, mint a gyermekek. Ma sok mindent megtudtam a Szent Három Királyokról, országok és városaik nevét is, de zaklatott helyzetemben és ügyetlenségemben szinte mindent elfelejtettem. Szeretném elmondani, amit tudok. Menzor, a barnás, Kaldeus volt. A városát körülbelül Akajajának hívták. Folyó vette körül, mint egy szigetet. Ő azonban mindig a legelőkön volt a nyájainál. Szeír, a barna, Krisztus születésekor már teljesen menetkész volt. Emlékszem országának nevére, mely Partermének hangzott. Valamivel magasabban fölötte volt egy tó. Csak ő és a törzse voltak barnák, de ajkuk piros volt. körülöttük élő emberek fehérek voltak. Ők csak egy foltot jelentettek, akkorát, mint Münster. Teokeno egy valamivel magasabban fekvő országból, Médeából való. Ez olyan, mint két tenger közé benyúló földnyelv. Kő alapra emelt városa sátor építményekből állt. A nevét elfelejtettem. Mindig azt gondolom, hogy Teokeno, akit a három közül a leginkább elhanyagoltam, volt a leggazdagabb. Egyenes útja lett volna Betlehem felé, de kitérőt kellett tennie, hogy a többiekkel találkozhasson. Biztos vagyok benne, hogy Babilon mellett is el kellett haladnia, hogy hozzájuk jusson. Szeír, a barna, naponként 12 órát számolva, 3 napi járóföldre, Teokeno pedig 5 ilyen napnyira lakott a barnás Menzor táborától. Menzor és Szeír Menzor táborában voltak együtt, amikor a csillaglátomást látták Jézus születéséről, és másnap útra is keltek karaványokkal. Teokeno, a fehér, otthonában látta ugyanezt a látomást, és nagy sietve indult utánuk, és a romvárosban találkozott velük. Utazásuk hosszát Betlehemig tudtam, de részben elfelejtettem. Amire emlékszem, a következő. Útjuk 700 és még néhány óra hosszú volt. 12 órás napokat számolva 60 napra lett volna szükségük, de ők állataik gyorsaságának köszönhetően 33 nap alatt megtették az utat, mert gyakran éjjel és nappal mentek. A csillag, amely vezette őket, igazában egy kerek labda volt. A fény, mint valami szájból sugárzott belőle. Nekem mindig úgy tűnt, mintha ez a labda egy fényfonálon függne, melyet egy jelenés keze irányít. Nappal úgy láttam, hogy a nappali fénynél erősebb fényű test jár előttük. Ha az út hosszára gondolok, csodálatosnak tűnik a gyorsaságuk, de ezeknek az állatoknak olyan könnyed és egyforma volt a járása, és vonulásukat olyan rendezettnek, gyorsnak és egyformának látom, hogy engem a vándormadarak röptére emlékeztettek. A három király hazájának földrajzi helyzete háromszöget alkot. Menzor a barnás és Szeír a barna egymás közelében, Teokeno a legfehérebb, a legtávolabb lakott. Kaldaron, ahol egyszer a zárt kertet láttam a templomban, gondolom már áthaladtak. Teokeno távoli városa kövekből közvetlenül a talajra épült, felül minden sátor. Körös körül víz van. Olyan nagynak tűnik nekem, mint Münster. Miután a karaván estig itt pihent, a hozzájuk csatlakozott emberek segítettek újra fölrakodni az állatokra, azután mindent, amit hátrahagytak, magukkal vittek haza. Estére járt az idő, amikor elindultak. A csillag látható volt, és ma olyan vöröses fénye volt, mint a holdnak szeles időben. A fényfarok sápat volt és hosszú. Egy darabon az állatok mellett mentek, és fedett fejjel imádkoztak. Az út itt olyan volt, hogy nem lehetett gyorsan haladni. Amikor azonban az út kisimult, felültek az állatokra, amelyek nagyon gyors ügetésbe kezdtek. Néha lassan mentek, és akkor valamennyien nagyon meghatóan énekeltek egész éjszaka.